Sziasztok, fórumozó, Peti vagyok, és megérkeztünk. Óriási, hosszú off-season után, szomjúság, meleg, és gyakorlatilag innentől fogva az éhségünket leküzdve eljutottunk egészen addig, hogy megérkezett a Week 1, és vele együtt megérkezett hozzánk Bence. Szia, Bence!
Szia, Peti! Végre itt vagyunk.
Ugyan, ahogy bírtad ezt a hát figyelj, márciustól egészen mostanáig tartó szünetet?
Nehéz volt, én nagyon vártam most egyébként, különösen már, hogy itt legyünk. Augusztusban már, hogy csináltuk a bevezető epizódokat, azzal már egy kicsit jobb volt, de végre itt vagyunk, és végre kezdődnek a kurva meccsek, amik majd elrontják minden vasárnapomat, alig várom.
Jó, figyelj, ez a Green Bay Packers szurkolóként izgatott lehetsz, ugye relatíve friss hír, de mert tudjuk, hogy nagyon sokan feldolgozták, Parsons ugye átment a Green Bay Packershoz, ami ez neked különösebben, mint Green Bay Packers szurkoló fontos hír. Fiú, mi a benyomásod róla?
Nyilván ez egy olyan dolog, ami az utóbbi 12 évben, mióta követem a ligát és a Packersnek szurkolok, nem történt ilyen szintű pozitív trade az irányunkba, úgyhogy nem tudom, hogy kell egy ilyen szituációban viselkedni, tök őszintén, soha nem csináltunk semmi érdekeset általában, inkább nálunk drámáztak a játékosok, és ugye mentek el végül, mint hogy hozzánk jött valaki, aki máshol drámázott. De figyelj, nagyon várom, tehát nyilván az utóbbi években mindig olyan feelingem volt, hogy megyünk bele a szezonba, de igazából nem gondolom azt, hogy a csapat ott különösebben komolyan kell venni, ehhez képest azért a playoff mindig meg szokott lenni, aztán ott mindig szépen kiestünk, de ez különösebben nem is idegesített olyan szempontból, hogy nem vártam sokat a csapattól. Na most minden megváltozott, innentől óriási a tét, nyilván az elvárások megnőttek, úgyhogy komolyabban kell venni a dolgokat. Itt az idő Jordan Love-nak megmutatni, hogy el tud olyan eredményeket érni, mint az elődjei. Úgyhogy hát igen, egy csapaton sokkal nagyobb lett a teher ezzel szerintem. Úgyhogy adom, hajrá, vegyük komolyan.
Főleg úgy, hogy gyakorlatilag az NFC legjobb védelme állt össze.
Hát eléggé top. Tehát én is azt mondom, hogy ha itt Parsonsnak nincsenek egészségügyi gondjai, akkor nem látom, hogy ez a védelem hogy ne legyen nagyon jó. Már csak azért is, mert minden bizalmam benne van Jeff Heflibe, de szerintem ez meg nem jogtalanul, és nem vagyok elfogult. Tehát, hogy ő abszolút az első évében olyan volt, hogyha most összerak még egy jó évet, akkor jövőre valószínűleg vezető edző esélyes lesz. Tehát igen,
komoly nagyon. Ez igaz. És ugye azért ne felejtsük el, fontos szempont, azzal, hogy most így elindult a szezon, ugye gyakorlatilag, ahogy szokott lenni csütörtök, hát péntek hajnal, Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles, tehát főleg a fantasy szurkolóknak megszokhattátok, holnap, a napokban már be kell állítani a csapatainkat, tehát egyszerűen nem lehet rá kivárni. Figyelj, Bence, ez egy különösen jó csemegével fog indulni a szezon. Mit gondolsz erről? Ki fog minket szolgálni, mint NFL fan? Jó meccsre számítasz el? Mi az, ami szerinted itt most képbe kerülhet?
Az első héten mindig hülyeségek történnek, szóval tippelni eredményekre nagyjából szerintem felesleges. Nyilván nehéz látni azt, hogy a Philadelphia ne verje meg a Dallast. Tekintve, hogy tényleg a Cowboys most milyen hangulatban van a Parsons trade után, meg azért tudjuk, hogy több kulcsjátékos is még sérülésekkel küzd, lehet, hogy játszani fognak, de nem 100%-osak lesznek, gondolok itt mondjuk Trevon Diggsre, aki nagyon kellene AJ Brown ellen, úgyhogy nyilván, hogyha a hatodik héten lennénk, akkor azt mondanám, hogy sima Eagles, de mivel hogy ez az első hét, ezért bármi lehet, és nyilván bízom benne, hogy azért a Dallas szorossá tudja tenni.
Igen, azért én is Eagles fele hajlok, de hát Blendet most kitömték, szóval igazi playmakerrel gazdagodott a csapat, meghosszabbították, tök jó. Na jó, nem természetesen. Na de visszatérve, figyelj, Bence, Week 1. Szerintem egész jó kis meccsapokkal szolgál minket ez a hét. Mit gondolsz? Hozzunk fel egy pár meccset, amit érdemes lesz követni. Fókuszáljunk a szokásos, szerintem mindenkinek élményt adó, ugye szokásos 7 órási sávra, de persze utána is lesznek még nagyon érdekes meccsapok. Mit gondolsz, mi az, ami Week 1 a 7 órási sávba, vasárnap 7-kor, amikor leülünk, az oda fog minket ragasztani meccs?
Igen, megbocsánat, ami megemlítendő, hogy ugye lesz egy brazil meccsünk, ugye szombat hajnalban 2-kor egy Kansas Los Angeles, még ha nem is feltétlen érdemes erre felkelni, bár másnap hétvége, szóval nyilván mi más csinálnám, mint hogy megnézzük, de akár másnap délelőttre egy tök jó visszanézős program lehet adott esetben, akinek van ilyen lehetősége. Úgyhogy az is már egy tök érdekes meccs, hogy egyből megnézhetjük az egyik komoly kihívó ellen a Chiefs-t, hogy egyébként hogy alakultak, tényleg agresszívabbak lesznek-e, tényleg jobban elengedik a gyeplőt Mahomesnak, és több hosszú paszt engednek neki, vagy marad az a kicsit unalmasabb, konzervatívabb offense, amit tavaly megszokhattunk, úgyhogy engem már egyből az a matchup egyébként nagyon érdekel, illetve, hogy A szintén kicsit konzervatívabb felfogású Harbaugh offense mit fog tudni csinálni a mindig izgalmas és mindig jó Spagnuolo defense ellen?
Igen, Anderson.
Most beszélek ennyit, csak szerintem majd, hogy nem a gigarangadókat leszámítva, ez a legérdekesebb meccs egyébként. Tehát,
igen, egyetértek, hogy ez mindenképp egy ilyen kis kecsegtető opció, de itt tudnám pakolni az undert.
Igen, én sem számítok sok pontra. Egyébként a 7 órát nézve ez egy tökéletes első hetes red zone sávnak néz ki. Igazából közepes csapatoknak szoros meccsei lehetnek. Szerintem kíváncsi vagyok, hogy mondjuk Liam Cohen milyen lesz az első meccsén Trevor Lawrence-el Jacksonville-ben, a tulajdon egy mindig szórakoztató Carolina Panthers, ez egy tök jó nézhető meccs lesz. Tök jó csörte jöhet a Mike Vrabel Pete Carroll párharcból New England Las Vegas. Szerintem az is szoros lehet. Egyébként, illetve nagyon kíváncsi vagyok, hogy Aaron Rodgers mit fog csinálni a Jets elleni revenge game során.
Igen, Fields rögtön visszatér,
ugye? Úristen, na jó, tehát igen, a Steelers Jets ott azért az a romantikusabb lelkűeknek egy...
Igen, ott jött a kubicsere volt. Ez egyetértek, az amúgy tényleg egy érdekes matchup ilyen szempontból. Figyelj, nekem amúgy alapvetően azt mondanám, hogy jó lenne ez a Bengals-Browns, de hát amilyen a Browns szituáció jelenleg azért az finoman szólva is megkérdőjelezhető, tehát ez egy sima Bengals kalapálás kéne, hogy legyen. Ami viszont nekem tetszik innen, Bence, és nem tudok ezen a matchupon egy picit túljutni, ez a Buccaneers-Falcons. Én szerintem ugye a Buccaneers nagyon-nagyon megtépázták a sérülések. A Falcons pedig egy csöndes off-seasonon van túl a maga nemében. És abban megegyezhetünk, hogy a Falcons azért valamennyire erősödött. Penixben már több kilométer van. Azért ebből kikerekedhet egy izgalmas meccs szerintem.
Hát főleg, mert benne van az első hét faktor, meg Atlantában vagyunk. Egyébként csak 2,5 pontos favorit a Tampa, tehát a fogadóirodák is így érzik. Abszolút benne van az upset, tehát nem tudjuk, hogy Mayfield milyen lesz limitált mennyiségű célponttal. A felvezető adásban is beszéltünk róla, hogy ugye Godwin és McMillan mellett még az állandó Titan-jük két otthon is összeszedett sérüléseket, szóval hát egyből egy emek a egbuk a boom meccs kell gyakorlatilag, vagy hogy mondjam, mert azért Falkmosznak egyértelmes kornere van, ugye AJ Terrell, gondolom ő előnszel fog menni, gondolom, nyilván nem fogja tudni leradírozni, de talán limitálni, és hát akkor marad egbuka. Úgyhogy fantasy szempontból lehet, hogy egy rookie elkapót érdemes is flexbe rakni még a 10 fős ligákban is, én azt mondom ezen a meccsen.
Hát megfigyeljétek Bucky Irvint, Bence, egy szinte hát, neki nagy meccs lehet.
De ő már tart, meg úgy alapvetően is az első hétre szerintem mindig az vonatkozik, Peti, hogy ha csak nagyon nem egyértelműen nagyon jó a defense a túloldalon, és most van kb. 3 vagy 4 ilyen csapat tényleg, amit 100%, de alapvetően itt még azokkal a játékosokkal kell menni, akiket a kezdőbe draftoltál. Itt még szerintem nem érdemes annyira ezt túlgondolni, nem kell berakni a Jacory Cross kimerített, mert elhiszik, hogy jó a leadback. Nézzük már meg, hogy az tényleg úgy van-e. Meg nem tudom, nem kell berakni a George Downs-t, mert majd biztos, hogy lesz Daniel Jones új Reggie Wayne-ne, tehát egyőre rakjuk be azokat, akikbe tutik vagyunk, és akkor az első hét után meg majd lehet gondolkodni.
Meg így van, még a 7 órás sávban, Bence, egy érdekesség, hogy a New York Giants-et Washington Commanders-en szerinted láthatunk-e egy kis Jackson Dartot? Csak kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről.
Nem, hát tudod, hogy én magasabban vagyok a Giants-el, mint szerintem kb. Bárki más, aki nem Giants-szurkoló Magyarországon, tehát szerintem bőven upset esély van Russell Wilsonnal ezen a meccsen. Tehát én nem számítok arra, hogy Russell Wilson egy rövid idő alatt le lesz ültetve. Szerintem az nagyon rossznak kell lennie, és én úgy gondolom, hogy nem lesz rossz.
Jó, figyelj, ez egyenes válasz. Akkor nézzük meg, hogy mire számíthatunk utána később, amikor már kicsit lankad az ember.
Ide kell felébredni.
Hát igen, azért ugye vannak csoportrangadók, ugye beszéltünk arról, már Buccaneers, Falcons említettük, Chiefs, Chargers szintén, Cowboys, Eagles, tehát azért a csoportrangadókat te is nagyon szereted, az említett Giants, Commanders, azért figyelj, azért egy Detroit Lions at Green Bay Packers, azért ez mindig kecsegtető.
Komoly azért, hogy az első meccset berakták az első hétre, 10-25-re, a másik meg hálaadáskor lesz, tehát a Detroit Green Bay. Hát igen, elég sláger párharc, és nem tudom, hogy Parsons lesz-e, azért még kérdéses, de remélem, hogy valami limitált szerepe már lesz, mert jó lenne, hogyha azonnal be tudna robbanni. Ez a Green Bay Detroit is egyébként az a meccs lehet, ahonnan azért fantasy szempontból érdemes kezdetni a játékosokat, mert azt még nem várom, hogy itt az első héten már a Green Bay defense csodákat tegyen, de nyilván azért otthon fog tudni haladni szerintem az offense is a Lions defense ellen, úgyhogy ez egy kifejezetten jó pontgazdag meccs lehet szerintem. Aztán majd meglátjuk.
Meglátjuk, én is azért erre kíváncsi leszek. Azért a Lions offense alapvetően egy picit, most azt mondhatjuk, hogy sőt, inkább úgy mondom, mindenkinél egy picit fejben visszaesett szerintem, azért elveszíteni egy ilyen koordinátort. Az emberek egy picit szerintem félősek most a Detroit Lions-t illetően, de szerintem azért annyira nem kell. Tehát valóban azért itt azért számíthatunk arra a kreatív, magasoktán számon pörgő offense-re, mint ahogy eddig is. Viszont láthatunk egy Tennessee Titans at Denver Broncos meccset is, Bence. Itt egyértelmű Broncos kalapálás. Ez szerintem kezelhetjük tényként. De azért izgalmas lesz látni egy Wardot, hogy fog bemutatkozni. Erre én személy szerint különösen kíváncsi vagyok. És nem felejtsük el, hogy rengeteg új, akár érdekes, jöttek új elkapók, inkább így fogalmazzunk a Titanshez is. Legyen az mondjuk Alemajor, DK, tehát én azt mondom, hogy itt vagy az új Titan Helm, ahol azért láthatunk azért érdekes prospekteket, akikre jó, hogyha kapunk egy benyomást. Nem azt mondom, hogy ez a meccs, amire úgy oda kapcsolnék, de ez az a meccs, aminek a statisztikai tutajait meg fogom nézni, és bele fogok kukkantani, de alapvetően Broncos kalapálás is, ez nem kérdés.
Nem tudom, hogy volt-e valaha nehezebb első meccse 1-1-esnek, mint a Sean Payton által vezetett Denver ellen, Denverben, a magasban, a várhatóan, hát, na talán a Denver védelem az egyik olyan, aki ellen érdemes leültetni már most játékosokat, mert nagyjából garancia, hogy elitek lesznek. A csórókem volt, nem irigylem azért egy ilyen meccsel bekezdeni, igen, tehát kaphattak volna egy aranyosabb csoportriválist, van egy pár, tehát
ez gyönyörű mélyvíz.
Jött volna egy csoportmeccs.
Gyönyörű mélyvíz, egyetértek. Figyelj, aztán jön egy meccs, ugye az előző epizódunkban, ami már kint van, amikor értékeltük a csoportokat, én ugye beszéltem, hogy mennyire magas vagyok a Seahawksnál, és szintén jön egy csoportrangadó 49ers ellen. Hát nagyon hamar kiderül, hogy most Matyinak van igaza, hogy nagyon szeretem én mindig a 49ers, vagy nekem van igazam, hogy egy Dark Horse Seahawksot láthatunk. Fél, szerintem ez egy meglepően jó meccs lehet. Ezt így gondolom. Tehát ez a meccs, ez most nem azt mondom, hogy shootout lehet, de szerintem egy ilyen izgalmas, tényleg NFL néző, NFL-hez értő szem számára szerintem ez egy kecsegtető meccs lehet, ahol egy offenzív guru találkozik egy egészen jó defensív HC-val. Én erre nagyon kíváncsi leszek. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek.
Az a része érdekel engem is, de amikor Sam Darnoldot még a viszonylag egészséges 49ers front seven fogja zaklatni, akkor lehet, hogy szellemeket fog látni, mert azért a Seahawks támadófal nincs készen, úgyhogy hát én már most érzem a Darnold katasztrófa potenciált első héten, de majd meglátjuk, jó lesz az a week egy túlreagálós epizód, az biztos.
Fél Kenny Walker meg Seborné 75-75 yard, valakinek két TD-je lesz. Szerintem szét fogják futni őket.
Benne van. Ahhoz az kell, hogy ne kapjanak azonnal két TD-t, és ugye tudjuk, hogy azért a Shanahan game plan meccs elején az működhet, akár mennyire is McDonald van a túloldalon. Na mindegy, de Texans Rams, tehát van még 10-25-kor egy olyan rangadó, ami egy AFC-NFC csata, de két garantált playoff csapat, úgymond, vagy nagy meglepetés lenne akármelyiknél, ha kihagyná a playoffot, úgyhogy nagy meccs. Remzi az emet várok nyilván, de azért ez nagy meccs.
Igen, kíváncsi, hogy Stroud azért vissza tud-e találni a rookie évének a teljesítményéhez. Azért tavaly szürkébb volt, és továbbra is tartom azt, hogy a Joe Mixonnak a parádés játéka nagyon sokat elfedett Stroudnak egy kicsit a hibáiból, a pontatlanságaiból, de hogyha vissza tud találni, és egy picit vissza tud zökkenni ahhoz a formához Stroud, akkor ez egy kifejezetten élvezetes kis meccs lehet. Sean McVay-nél már mindig élvezetes nézni bármilyen offense-t, meglátjuk, hogy Devante Adams-ből mit tud kihozni. Ez egy jó élvezetes meccs lehet, ahol még érdemes egy sört sziszenteni. Viszont jönnek a hajnali meccsek, Bence, hát hajnali, igen, majd, hogy nem az éjszaka közepén, ugye lesz egy nagyon jó meccsap. Ez a Baltimore Ravens at Buffalo Bills, fú, Bence, a Bills mindig rosszul kezd, hiszen nem tavaly is egymás ellen kezdett a két csapat, ha jól emlékszem, de lehet, hogy most butaságot mondok, lehet, hogy a Vikings volt, már nem emlékszem.
Túl nagy cipőben játszik a Chiefs ellen, az volt az első meccs, tudod.
Ja igen, tényleg, tényleg, bocsánat. Igazad van. De összességében úgy gondolom, hogy ez egy, tehát az, hogy Lamart láthatjuk első héten Josh Allen ellen, ez egy igazi fantasy csemege, ezt tegyük hozzá, Bence. Másrészt meg azért ez az a két csapat, akik minden évben kimondott kontenderként mennek neki az AFC-ből az évnek, tehát ezt be kell látni, hogy nagyon jók a matchupok, de itt találkozik a két talán legnagyobb presztízsű csapat az év latolgatását illetően.
Hát remélem, hogy ez lesz az AFC döntő, maradjunk annyiban, és nem egy harmadik csapat fogja megint őket megverni, mint minden évben. Úgyhogy legyen így. Nagyon várom nyilván. Sajnos most nem fogok fennmaradni, ez most nem az a hét lesz, mert éppen majd Görögországba fogok nyaralni, de másnap biztosan vissza fogom nézni.
Ja, hát ami biztos, hogy ezért itt szerintem az irodáknak is fejvakarós szituáció van. Az elmúlt öt meccsen hármat nyert a Bills, kettőt a Baltimore. Mindig amúgy összességében egy ilyen vagy nagyon szoros meccs volt, vagy gyakorlatilag ilyen blowout. Fogalmam sincs, hogy mit mond rá most Vegas, nem akarok ilyesmit mondani. Az biztos, hogy az over-under-je 51, szóval arra számítanak, hogy ezek pontok lesznek.
Igen, ezt sokallom azért, mert az első héten általában rozsdásabbak az offenzek, és nem rossz egyik defense sem, szóval.
Hát
ez lehet, akkor egy ilyen furfangos under lehet.
Itt szerintem nagyon bele fogják egymást hajszolni egy pont szórásba. Tehát szerintem itt nem tudom elképzelni, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne a Ravens vezessen, és nem tudom elképzelni, hogy a második félidőben a Bills ne kapaszkodna úgy, mint amilyet nem láttál az elmúlt években. Ez egy tipikus Bills formula, tehát mindig a második félidő, tőle, amikor a Josh Allennek azt mondják, hogy na jó van, vedd le a láncaidat, aztán indulj be, és szerintem ez egy brutális meccs lehet, és abban is biztos, hogy benne gyepálni fogják Lamart, mint az állat. Tehát szerintem neki ő most nagyon kapni fogja. Kinézem most, hogy a Bills azt fogja mondani, hogy nehezítsétek meg Lamar életét, ahogy csak lehet, és félrenézünk, hogy mennyire lesznek majd targetingek. De ez most egy kicsit rossz májú volt tőlem, ezt azért hozzátenném. És az utolsó meccs a héten, Bence, Minnesota Vikings 1 Chicago Bears, megint egy brutális csoportrangadó. Már csak a presztízs miatt is érdekes ez a meccs, de a két irányító miatt is érdekes a meccs. A két edző, hogy találkozik nekem, az is nagyon tetszik, mert szerintem hasonlít a két edző abban az értelemben, hogy mind a kettő egy nagyon kreatív, irányítók azt szerintem jól bánó, irányítóbarát, rendszert futtató HC, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó meccs lehetne, ha nem week egy lenne, és nem a Bears-ről beszélnénk.
Az a baj, hogyha itt ezt a meccset a Chicago otthon behúzza a kezdésnek a Vikings ellen, akkor annyira hangosak lesznek egy hétig a Bears fanok, hogy az lelőhetetlenek lesznek gyakorlatilag. Tehát már ezt most látom magam előtt. Nyilván szép kihívás egyből Ben Johnsonnak, hogy Vikings védelem ellen kell otthon teljesíteni, és én gyanítom, hogy Chicagóban is legalább akkora a hype, mint Green Bay-ben, hogy itt mindenki azonnal várja a megváltást, úgyhogy ja, hát jó kizáró meccsek. Igen, ez a 10-25, meg az éjjeli meccsek, meg a brazil meccs, ezek számomra az érdekesebbek. Hétkor meg lehet felesezni a viccesebbnél viccesebb red zone jelenetekre.
Jó, ami egyetértek, hogy J.J. McCarthy-nak sem lesz egyszerű dolga a Bears ellen, ezt is be kell látni. Tehát az mindig egy presztízs meccs, és amúgy nem olyan rossz az a Bears defense továbbra se, nekem ez a meggyőződésem. Na figyelj, szerintem ez egy nagyon jó week egy. Ha összességében kéne néznem, én azt mondom, hogy most Godellék megemelhetik a kalapjukat, meg elégedetten hátradőlhetnek, mert ez egy úgymond ilyen fan pleaser week egy.
Igen, igen. De biztos, hogy rengeteg hülyeség fog történni, a week 1 az mindig a legjobb hét.
Így van. Na figyelj, menjünk egy kicsit fantazizni, mit szólsz. Már rég fantaziztunk. Egyrészt van egy kérdésem. Pont ma nézegettem a Sleeper-t, saját csapat, stb. Most ezt nem menjünk bele. Természetesen nálam van az egyik ligámban Luther Burden. Miért zuhant le a projection-je Luther Burdennek szerinted?
Hát szerintem azért, mert nem ő a kezdő, Peti.
Hát én tudom, hogy ott van Zaheus, de hidd el, hogy Burden szerintem ott lesz a pályán bőven.
Hát igen, 10-15 snapet ott lesz, de gondolom, hogy fogják keresni, mert nyilván a big play potenciál benne mindig benne van. De én sem várok olyan sokat Burdentől az év első felében, megmondom őszintén. Ilyen szempontból nem került annyira jó helyre, mert nagy a competition, de hosszú távon jó helyre kerülhetett. Mert nyilván nagyon benne van, hogy belőle egy Amon-Ra Sam Brown 2.0-át csinál Ben Johnson. Még akkor is, hogyha egy kicsit más típusú játékos, de hasonló rútoknál lehet talán használni. Egyébként van olyan liga, ahol Luther Burdent keretszűkítéskor kibaszta az egyik ligatársam.
Hát akkor menj a waiverre, mert a legjobb stash-ra
mentem, de sajnos Sunday a következő waiver, úgy szerintem mindenki nagyobb dollár összeget beajánlott érte, kíváncsi vagyok, hogy végül mennyiért fog elmenni. De igen, azért, ja. Azért kirúgni dinasztia ligákban nem érdemes.
De ez fabliga. Jó, oké.
Okay. Azaz.
Na, figyeljük, Bence. Hozzunk egy pár olyan nevet, akire lehet nagy név is, akire azt mondod, hogy most betonbiztos. Hoz egy pár olyat, aki neked olyan sleeper, és hoz egy olyat, aki olyan basszagú a matchup alapján. Kit hoznál először? Hoz valami jó sleeper, vagy ilyen, ahogy mondtuk, fantasy hírót, akiben most sokat látsz.
Fantasy hírót. Hát szerintem az AJ Brown Devonta Smith duót mindenképpen már a legelső meccsen azonnal be kell rakni VR slotba. Tehát alapvetően én a Philly-től egyébként annak ellenére, hogy első hét, azt várom, hogy gyorsan lerendezzék azt a meccset, egy-egy TD megy Smithnek és Brownnak, utána meg szépen futnak. Úgyhogy az egy elég biztos dolognak tűnik, hogy Philadelphia játékosokat kezdessünk a Dallas ellen. Ami annyira nem tetszik, az például az, hogy a Chargersnél mondjuk Justin Herbertet vagy Omarion Hamptont akár betegyem. Ugye Hampton abban az esetben kezdethető szerintem csak, hogyha Najee Harris végül nem lesz, ezt most még jelenleg nem tudjuk, kb. 50-50-re áll a szitu, de én akkor sem kezdetném tök őszintén, hogyha van lehetőség, mert szerintem azért a Kansas Run Defense ellen nem lesz annyira jó meccs a Chargersnek, és én megmondom őszintén, van olyan liga, ahol Herbertet Geno Smithért leültetem. Hoppá. Ezt pont adás előtt döntöttem el, és állítottam be. Lehet, hogy még meg fogom változtatni, de most jelenleg Gino van a kezdőben. Úgyhogy ott a Chargers játékosoknál érzek egy bust faktort. Sleeper, meg akkor visszatérek emek a legbukához, tehát őt szerintem gyakorlatilag a legvékonyabb ligákban is be lehet már rakni kezdőbe az Atlanta ellen, akár ruki, akár nem, első héten, tehát vele menni kell. És én Matthew Golden-t sem zárnám ki a Lions ellen. Jaden Reed már most sérülésekkel küzd, Romeo Dubs is hagyott ki időt, Vicks szerintem nem is lesz. Úgyhogy maradt az, hogy Matthew Goldennek tud dobálni már az első meccsén Jordan Love, és talán valamennyire feltételezhető, hogy lesz hátrányban a Packers ezen a meccsen. Én azért alapvetően inkább így állok hozzá, és akkor Golden felé elég sok labda mehet. Úgyhogy én talán őket mondanám.
Én megyek a Kenny Walker dologgal, vagy Zach Seborné, tehát nem tudom, melyikük lesz, mert ezt mindig is tud, nehéz volt kifürkészni, de én is kicsit most Kenny Walkerrel jó a megérzésem, így a San Francisco meccs kapcsán, szerintem nagyon sokat fognak futni, bocsánat, tehát szerintem ő ott nagyon jó irányba lehet rakva. Én bízok valamiért Kamarába, úgy hiszem, hogy ez az offense nagyon nincsen összerakva, és nagyon-nagyon-nagyon az lesz, hogy Kamara. Nem tudok elképzelni más szenáriót. Persze az is lehet, hogy már a második negyed közepén eldől a meccs, és onnantól fogva Kamarát leültetik, de ameddig nem tud elrohanni a meccsel a Cardinal, szerintem Kamara brutális terhelésre számíthat. Nekem ez az érzésem. Akit még kiemelnék, Bence, most kapaszkodj egy kicsit a székedre, Trevon Henderson. Szerintem nagyot fog robbantani már week 1. Úgy gondolom, hogy a Vegas ellenük fognak tudni futni, ez a linebacker sor nem fogja őket megfogni, Wilkins sincs már, összeszedett, vetett front seven, szerintem Vrabel ezt pontosan tudja. Ha én tudom, akkor ő is.
Kicsit boomer-bustos nekem, de egyébként igen, tehát, hogy 12 plusz fős ligákban Henderson-t nem érdemes már szerintem sem.
Jó, de most én inkább berakom Henderson, mint mondjuk egy DeAndre Swiftet nálam.
Ja, tehát Swift elég nagy bustesélyes az első héten, igen.
Így van, szerintem az első hete nem lesz jó. Szerintem Caleb Johnsonnak nem lesz jó week 1-je a Pittsburgh Steelersben, tehát szerintem a Jetsnek az a front seven-je az erős. Tehát én ővel, őt most nem piszkálnám.
Caleb Johnson még nagyon lemmanám a depth charton, tehát még gamevel mögött van, és nyilván ez nem biztos, hogy a valóság, tehát azért gamevet le kell nyomnia, de Jalen Warren most hosszabbították meg, Jalen Warren nem tűnik elő, nem egy rossz játékos, tehát Caleb Johnson kicsit túl van hype-olva, úgy érzem. Szerintem ő Red Draft ligában annyira nem lesz releváns egyébként idén, mint amire sokan számítanak. Úgyhogy igen, Johnson is veszélyes. Tennessee játékosok senkit nem kezdetnék, talán Pollardot egyedül, mert ugye Spears kidőlt mögüle, tehát garantáltan muszáj lesz őt tömni labdával, már csak azért sem, mert Ward azért első meccsén egy Denver secondary-t nem valószínű, hogy szét tud dobni, de a Tennessee-től távol maradnék, viszont Tyron Tracy, a Redskins, Jézusom, tehát a Commanders ellen Tyron Tracy az első héten úgy, hogy Sketebo kihagyta szinte az egész preseason-t, talán az utolsó meccsen játszott, tehát ugye a sérülés miatt, ezért valószínűleg Sketebo még nincs azon a szinten, hogy komoly snapeket már most elvegyen Tracy-től, és ezzel a Washington ellen Tracy-vel menni kell. De én mondom, én Russell Wilson-t is betenném két irányítós ligákban. Ezzel
hát, figyelj, mert de Csuba szerinted nem fog zabálni a Jacks ellen? Hát szerintem nagyon.
Persze, őt Csubának is egyértelmű. Szerintem és amúgy még egy Joe Flacco-val is lehet menni a Bengals defense-en, én azt mondom.
Nem, én ezen ennyire nem vagyok optimista. Akiben egy kicsit rossz érzésem van most, az Jason Smith-Njigba, mert kicsit félek, hogy Cooper Cupot fogják nyomni az első héten. Kell a rutin, nehéz matchup, szerintem most egy kicsit Cup fele fog fordulni inkább Darnold. Ez csak egy megérzés. Szóval Jackson Smith-Njigbával óvatos vagyok. Akivel viszont nagyon mennék ezen a héten elkapóknál, az Brian Thomas Jr.
Egyértelmű. Tehát
szerintem...
Mondjuk pont ott van J.C. Horn a túloldalon, aki az egy darab corner. Mm. Nem tudom, hogy mennyire fog mondjuk végig Tomásszal menni, ez nem garancia.
Ha úgy lesz, szerintem Hunterre figyelni fognak, és pont segítheti azt, hogy Brian Thomasnak meglegyen az egy TD passz legalább.
Még egy név, Nick Chubbot szerintem ne kezdessétek, akármennyire is ő lesz a kezdőfutó, amíg, és lehet, hogy az egész szezonban nem lesz Mixon, de amíg nincs Mixon, addig Chubbot lesznek hetek, amikor be lehet rakni, de nem hiszem, hogy a Rams ellen vendégként lesz az a meccs, amikor Chubbot kezdetni kell, úgyhogy akármennyire is romantikus Nick Chubbot kezdetni, szerintem nem érdemes.
Hát meg az lesz, nem bolondok aranya az a 10 feletti projection Deebo Samuelnél. Én nem vagyok azon ennyire optimista az ő személyét illetően.
Szerintem Deebo nagyon random lesz, és talán még a matchuptól se függ annyira, mert tudod, őt össze-vissza fogják használni kreatív módon. Ez az. Szerintem Deebo jobb lesz a valóságban, mint fantaziban.
De Deebo mindig is így volt.
De voltak olyan meccsei, amikor két futott TD1-jel kapott. Nekem Deebo nyert bajnokságot, úgyhogy jó, persze, ez egy éve volt, de az
24 pont, aztán 24 pont, aztán 3. Tessék.
Tehát, amikor ő volt a running back egy, akkor azért nem.
Jó, az egy furcsa időszaka volt a San Francisco 49ers-nek. Fél, Titan-ek közül, akit szerintem pakolni kell, Bowers meg McBride szerintem nem is kérdés, ez a két játékos, ez továbbra is zabálni fog, de akinek nekem személy szerint tetszik a matchupja, és szerintem jó szituációban van, mert szerintem keresni fogják, bemondom, Bence, most kapaszkodj a székedbe, Kyle Pitts.
Nekem is lesz liga, ahol kezdeni fog Kyle Pitts.
Kyle Pittsnek szerintem, és még egy nevet fogok hozni, aki szerintem nagyon gyorsan impactja lehet, ez Mason Taylor a Jetsnél sleeper, nevik egy kezdessétek, de aki waiveren van, az már most rakja be szerintem. Nagyon hamar. A Steelers ellen szerintem a Titan enni fog, és szerintem Mason Taylor enni fog.
Én is adom nagyon Mason Taylort, és Tyler Warren pedig kezdetném is első héten, tehát szerintem ott nincs gond. Tehát a Coltsban Tyler Warren akár már az első számú célpontja is lehet Daniel Jonesnak week 1. Hmm. Tehát a preseasonben egy folytában őt kereste, és a kezdő elkapók is pályán voltak. Nem tudom, hogy mennyire számít, de biztos, hogy ez pozitív. Úgyhogy Tyler Warren-t én beraknám a kezdőbe, ha egy darab ligába is nálam lenne. Úgy nincsen sajnos, de kéne.
Jó, és akkor figyelj, Bence, mit szólsz, hogyha kezdődik a szezon? Adunk egy pár ilyen kis megérzést, mit gondolunk, mire lehet számítani majd itt a 25-ös szezon során?
Azt mondod, hogy mondjunk kicsit bold dolgokat?
Hát, nem szeretek háttékezni, tudod, de akkor nevezzük így.
Jó, csináljuk. Kezdjem?
Kezdjed.
Jó. Nem akarom azt elmondani, amit már elmondtunk a felvezető műsorokban, de nekem van egy olyan megérzésem, hogy október 1. New Orleans Saints meccsén már nem Spencer Rattler lesz a Saints kezdője, és nem sérülés miatt lesz leültetve. Én úgy gondolom, hogy nagyjából az 5. héten márságot meg fogjuk nézni.
Hoppá. Oké, és lesz már addigra egy győzelmük?
Hát Valószínűleg nem. De én úgy gondolom, hogy Rattler semmi olyat nem fog mutatni, ami miatt intokolt lenne az, hogy továbbra is őt nézegessék, és ságot lesz a pályán. Tehát nálam, ami nálad Russell Wilson, hogy majd minden héten arról fogunk beszélni, hogy mikor jön már a Jackson Dart, az nálam ság lesz, és én is Dartot jobban bírom, mint ságot, csak hát az egyik előtt van egy értelmes NFL irányító, a másikban meg egy olyan másodéves játékos, akit én egy backupnak tartok, úgyhogy az egyiknél látom az értelmét, hogy még üljön mögötte, a másiknál nem. Úgyhogy én várom, hogy ság legyen a pályán minél előbb.
Oké. Okay. Oké, okay. Akkor figyelj, nekem a hot take-em, boldom, három rookie futó lesz 1000 yard felett.
Na, kettő elég egyértelmű, gondolom Genty és Hampton.
Nem, de nem. Hampton lenne a harmadik, igen, bocsánat.
Akkor Henderson-dal vagy biztos.
Henderson. Uh-huh. Szerintem simán, és Hampton az, akiben azt mondom, hogy talán. És nagyon nézem, hogy Harvey-ban, én személy szerint úgy érzem, hogy benne van.
Figyelj, tök őszintén, hogyha Jadkinsnak nem lennének off-field gondjai, ilyen belőle is kinézném.
Hát szerintem nehéz dolgod lesz a Browns-szal. Tehát egyszerűen nem vagyok benne biztos, hogy a Browns most az a szint, ahol ilyenekről beszélhetünk.
Hát 17 meccsen 1000 yard egy futónak egyébként úgy, hogyha mondjuk garantáltan 15-ször cipelti a labdát egy meccsen, akkor az nem olyan lehetetlen dolog. Najee Harrisnek is mindig meg volt az 1000 yard, gondolj bele. Tehát, hogy nem jó, olyan jó, sok jó. Az 1000 egyébként most már. Annyi meccset játszanak, hát már vagy 17-et minimum.
Jó, csak még ott van az egy Dylan Samson is, aki most valószínűleg ő lesz az, aki majd inkább a pályán lesz, főleg az elején.
Hát igen, de a Jadkins lett volna, akkor szerintem ez nem lenne. Így már nem, csak azért mondom, hogyha ő elérhető lett volna onnantól, ahol egy normális rookie elérhető, és már nem így kezdődne a karriere, hogy off-field gondok, akkor róla is beszélhetnénk, így most nyilván
jogos.
Nem.
Jó.
Megadom, tehát ezt megadom neked, tehát jó. Sima.
Hozz még egy boldot.
Na. Felírtam egy párat, azért gondolkozok, hogy mit lőjek el. Na, ez tetszik. Elég sokan, elég készpénznek veszik akár Jamar Chase-t, hogy mondjuk ő a legjobb elkapó, ő lesz a top elkapott yardokban, ugye Neighbors és Brian Thomas kapja a hype-ot egyfolytában, Justin Jeffersonnal mindig számolni kell. Én azt mondom, hogy nem közülük lesz az a játékos, aki a ligát elkapott yardokban vezetni fogja, tehát nem elkapásokban, hanem elkapott yardokban. Én ezt a bizalmat most megszavazom talán az első közös Fumble Forum játékosnak, Nico Collinsnak.
Hoppá!
Nem Nico Collins lesz yardokban a VR1-jén. Én annyira úgy érzem, hogy ez a Texans, amiatt, hogy Mixonnal nagyon nem jó dolgok történnek most egészségügyileg, hogy igazából ugyanaz lesz, mint Stroud első évében, hogy kénytelenek lesznek folyamatosan passzolni, és megmondom őszintén, hogy Christian Kirk tetszik, mint másik számú elkapó, meg jó kis rukikat hoztak, de itt azért alapvetően Nico Collins lesz az, akit Stroud állandóan keresni fog, és ha Collins egészséges tud maradni, akkor nem látom azt, hogy egyébként miért ne lenne ott a legjobbak között, és szerintem simán, tehát hogy a Texans még hátrányban is fog játszani, azért szerintem nem egyszer, nem kétszer, kell, hogy futni kell majd az eredmény után, és futni viszont semmikor nem fog tudni ez a csapat, úgyhogy Nico Collins tömve lesz, igazából röviden ennyi. Nincsen competition, nincs egy egészséges Tank Dell, meg egy tavalyi Stephon Diggs, tehát itt már nem ez van, itt Nico Collins van, meg a futottak még, meg a jövőben talán jók lesznek kategória. Itt csak Nico Collins a megbízható célpontja Stroudnak, aki tényleg az.
Jó, ezt én át tudom fogadni. Szerintem egy tök jól körbejárt ték, és a körülmények így is vagyok megállítva. Ahogy mondtad, a Tank Dell-es sérülés azért az kicsit felbolygatta a depth chartot, és Nico Collinsban abszolút benne van az, hogy workhorse legyen. Tehát már csak a felépítése, a fizikuma, és bírja is. Tehát most azt mondom, hogy vannak sérülései, meg sokszor questionable az injury reporton, de valahogy mindig összedrótozzák, és ott van, és csinálja. És azt mondom, hogy ha ez bírod, és végig ott tud lenne 17 meccset, szerintem abszolút benne van az, hogy yardokban ő legyen a legerősebb. Touchdownokban nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira meg fog látszódni, de amúgy, Bence, ott sem tartom elképzelhetetlennek, mert Isten igazából nehezen tudom elképzelni, hogy ki lenne más red zone target. Jó, Dalton Schultznak lehet akkor brutális touchdown éve, azt mondom.
Hát igen, ugye ott van Jaden Higgins. Nehéz. nehéz ezt a Texans offense megfogni, de igen, Collins a Red Zone-ban is él, hogy mondjam, kicsit később van már, tehát élnie kell a Red Zone-ban is.
Oké, akkor hozok én is egy boldot. Szerintem Jaden Daniels nem lesz jövőre top 10 irányító fantasyban, viszont Caleb Williams igen.
Eddig ez a legdurvább szerintem, ami elhangzott egyébként. Inkább a Jaden Daniels rész miatt, Caleb top 10 lesz, az benne van. Tehát, hogyha belőle kijön, aminek ki kell, és a Bears offense jó lesz, és Ben Johnson némileg garancia erre, mármint arra, hogy az offense jó lesz, arra, hogy Caleb mennyire lesz jó, arra talán nem. És én ezt adom. Jaden Daniels nem lesz top 10, csak sérülés miatt tudom elképzelni, Peti. Ez a Washington folyamatosan az eredmény után fog futni, és a futójáték nem lesz elég jó, Danielsnek futnia is kell, az is rengeteg fantasy pont, és hát passzolt yardja is lesz nem kevés, mert lesznek hátrányban, tehát ez tuti.
Arra alapozom, hogy nem tudok elképzelni még egy irányítót, akiben ennyi erősen benne lehet a sophomore slump.
Igen.
Arra gondolok, hogy nagyon videózni fogják, mert tavaly nem várt senki, hogy ekkorát fog robbanni. És szerintem a videózás után meg lesz nehezítve a dolga. És nem mondom azt, hogy ő most a 20-ból ki fog csúszni, Bence, nem ezt mondom, de a top 10 szerintem pont nem lesz meg. Tehát 11-2 az abszolút reális.
Én egyébként Bone X-ben érzek sophomore slumpot, meg hogy ez a videózás, meg hogy kicsit kamu volt talán, hogy végül milyen számai lettek a szezon végére.
Szerintem Peyton ahhoz túl kreatív. Kingsbury-nél az első éve milyen jó volt Kyler Murray-nek, meg a második, utána már nem. És egy kicsit, én úgy gondolkozom, hogy Kingsbury mágia létezik, de a Kingsbury mágia kifürkészhető. Tehát nem lehet elrédelni már annyira. Tehát nem. Ennyi. Ez a véleményem. Kingsbury mágia létezik, de ez olyan egyéves mágia szerintem.
Jó, el tudom fogadni ezt, nehezen látom, de nyilván a logika, meg hát a Kingsbury história az erős, úgyhogy benne
valamint van. Valamint a defense-ek. Lehet egyszerű, Jared Verse lesz szerintem a Defensive Player of the Year. Ezt
nekem mondani. A sack leader van felírva Jared Verse, de igen.
Hát fél, szerintem most simán a 20 felé mehet. Tehát ő sima. Tehát szerintem olyan brutális évet hozott tavaly, amire szerintem nagyon-nagyon kevesen számítottak. Tehát, hogy ekkora tudtuk, hogy jó, mert nekünk Fumble Forum Love volt, hogyha emlékszed. Már szerintem az év elején, már a draft ciklus elején imádtam Verse-t. Tehát mindenki akkor még Dallas Turner, én meg mondtam, hogy nem, Verse. És ez leugrott a videóról, hogy Verse mennyire jó.
Én egyébként, amit még így várok, és szerintem a közvélemény ezt így nem gondolja, azért Jacksonville Jaguars wildcard hely. Én azt nagyon látom magam előtt. Ugyanis a még nem biztos, hogy az NFC és az AFC déli adásunkat hallottad, de talapvetően Chris-szel egyetértettünk abban, hogy a Jaguars simán második helyre várjuk a Titans és a Colts elé, és pont emiatt, mert a csoport nem erős, szerintem, és alapvetően ugye tudod, ezt meg te tudod, mert hát külön adást tartottunk erről, hogy én az AFC-nek a top 3 utáni részét mennyire nem tartom jónak, ezért simán el tudom képzelni, hogy a Jacksonville 6.-7. helyen becsusszanjon, és túl teljesítés lenne azért valószínűleg, de ez a keret sokkal jobb, mint amilyen szokott lenni egy olyan csapatnak a kerete, ahol edzőváltás van, tehát azért bennük van potenciál, itt vannak jó játékosok, meg vannak az alapkövek védelembe, támadásba egyaránt, úgyhogy úgyhogy a Jax rájátszás.
El tudom fogadni ezt. Ezt abszolút el tudom fogadni. Ha ez a megérzésed abban a csoportban, szerintem könnyű bármilyen boldot mondani, mert olyan súlytalan, tudod, ilyen. Jó, hát nem jött be, na bum. Ez a csoport. Na, nem olyan merész a dolog. Én is hozok a defense-re még egy mondjuk úgy tippet, vagy nem is tudom. Én azt fogom mondani, hogy szerintem Christian Belford lesz a legjobban értékelt cornerback jövőre.
PFF-nél?
Aha.
Uh-huh. Hát már... Christian
fél hatalmasat ment tavaly, nagyon kiegyensúlyozott, tehát gyakorlatilag minden mutatóban közepesnél, nem közepesnél, jónál, a felsőbb polc közé tartozott, és szerintem ő csak jobb lesz még ennél is. Tehát én úgy gondolom, hogy Christian Benford lesz a ligának, ő vagy González, aki ilyen nagy breakout cornerbe kévelőt áll.
Igen, annyi, hogy ugye egy pozíció se fluktuálódik annyira évről évre, mint a corner, tehát az tényleg totálisan össze-vissza van leszámítva egy-két állandó nevet, hogy kinek milyen éve van. És Benford már tavaly is tök jó volt, meg is hosszabbítottátok, ez egy tök jó move volt. Tud-e ennél jobb lenni, hogy a legjobb legyen? Hát, ahhoz szerintem vissza kell esnie azért egy-két nagyon jó játékosnak, ami simán benne van, mert a corner poszton bármi tud történni. De azért ez szerintem nem volt annyira nagy vállalás, tehát, hogy igen, elég sok mindenkit be lehetne mondani, hogy na, ő lesz a legjobb. Aztán mi van? Kb. Van 20 név, aki esélyes erre cornereknél.
Jó, és akkor mondok egy boldot, ami szerintem rád vonatkozik. Katasztrófa potenciál miatt mondom csak. Az első edző, aki nagyon hamar, akinek hamar felmondhatnak, az Matt LaFleur.
Ezt kizártnak tartom.
Ha besül ez a projekt az év elején, ez szerintem nagyon hamar eldől.
Nem lehet egy utóbbi 5 év top 3 alapszakasz edzőjét kirúgni egy rossz év után szerintem. Direkt azért mondtam, hogy alapszakasz, hogy ne tudj belekötni.
Nem is tudok.
Azért, amit LaFleur lerakott az asztalra, amióta bejött, hogy egy tök rosszul kinéző Aaron Rodgersből kihozott 2 MVP szezont még, és hogy azóta a liga legfiatalabb csapatából is playoff csapatot csinál minden évben. Annyi rosszabb edző van, akit ki lehetne rúgni. Én nem tudom, tehát, hogy ha mindenki egészséges, és ennek ellenére a csapat 1-1-ért megy, egyrészt ezt lehetetlennek tartom.
Én is.
Másrészt, ha így van, akkor oké, okay, akkor persze lehet, hogy az edzőt kell kirúgni, de nem látom.
Én csak nehéz helyzetben vagy. Az NFC North baromira erős lett. És itt a wildcardért is gyakorlatilag taposás lesz. És könnyen lecsúszhatsz még a wildcardról is most.
Oké, csak itt hozol helyette. Tehát amikor olyan edzőket neveznek ki, mint Brian Schottenheimer, most bocsánat, vagy egy Aaron Glenn, aki egy közepes defense-ért volt felelős évekig, és ők vezető edzők lesznek, akkor nem rúgsz ki egy Matt LaFleurt. Vagy amikor Dave Canales meg Brian Callahan azért kapnak második évet, mert hogy jobbak voltak, mint az előtte lévő tragikusak. Tehát érted, ilyen vezetőedzők vannak, Jonathan Gannon, Shane Steichen, Kevin Stefanski, tehát hogy mind olyan nevek, akik már igazából megbukhattak volna, mert nem voltak eredmények mögöttük most már jó pár ideje. LaFleurnél vannak eredmények, nem látom.
Jó,
nehéz.
Jó. Boldozunk, ezzel mondom, hogy nem szóltam a háttékezést. Oké, figyelj, elfogadom. Van-e még neked valami a tarsajodban?
Hát egyet akkor mondok én is, csak mert már a Seahawks olyan magasan vagy, akkor kicsit most én meg nem leszek. Tehát én azt mondom, hogy Darnold nem fogja végigjátszani a szezont, és nem sérülés miatt lesz leültetve. De szerintem a Seahawksnál jön majd a katasztrófa, és novemberben már úgy lesznek vele, mert nagyjából mindegy lesz, hogy nézzük meg Jalen Milroe-t.
Éreztem, hogy őt látni akarod. Nyomok még egy Buffalo Bills boldot. Ha most nem jut döntőbe a Bills, szerintem akkor McDermott-tól elválnak.
Ezt adom. Tehát, hogy én ezt már tavaly is mondtam, hogy elképzelhetőnek tartom. Vele is, ő is az, kicsit mint LaFleur, hogy tök jó, nehéz látni, hogy miért rúgnák ki, meg most kit hoznak helyette, most ki lenne jobb, de egyébként benne van. Tehát, hogy na őt például én jobban látom, hogy kirúgják, mint LaFleurt.
Jó. Na figyelj, akkor nézzük a kicsit a college dolgokat, mert első hét után azért voltak benyomások. Rákaptál a college-ra, Bence, most már határozottan kijelenthetjük, ugye?
Abszolút, ez az első hét, ez fantasztikus volt, nagyon rossz lesz, hogy nyaralni fogok, és a második hetet nem fogom tudni normálisan nézni.
Ja, amúgy ugye milyen jó, hallod a részfúvósokat, tehát tök jó hangulat ezek a meccseken, szóval gyertek, ti is nézzétek, szerintem szombaton berakod a tévébe, csak így akár YouTube-on is, mint egy akvárium úgy megy a háttérbe, szerintem tök jó. Mi volt a benyomásod a játékról, a csapatokról? Van-e valami, amit úgy takeaway? Akarsz-e Manningről beszélni egy picit?
Szerintem mindenképpen beszéljünk Manningről, mert gondolom, hogy aki college focit néz, az szombaton 6 órakor az Ohio State Texas meccset nézte, és mindenki azért ült le a TV képernyő elé, hogy megnézze, hogy az az Arch Manning, akit fél éve hype-ol a média, hogy ő lesz az 1-1 2026-ban, ha kijön a draftra, mit is tud csinálni egy nem siófoksörözők szintű védelem ellen, És hát az derült ki, Peti, hogy semmit. Tehát én elég kritikus voltam vele a Discordon, többen azért kevésbé voltatok azok. Azzal én is egyetértek, hogy nem tragédia, ennél nyilván lehet jobb, idő kell neki, szerintem is, viszont semmi jelét nem mutatta annak, hogy ő bármilyen szempontból jövő áprilisra NFL ready lenne, vagy egy top pick kéne, hogy legyen. Neki még kurva sok idő kell, nyilván rengeteg potenciál van benne, de hatalmas hiba volt a neve miatt idáig hype-olni, mert konkrétan gyakorlatilag semmi jót nem csinált. Semmi.
Nem volt sok jó ebben, ezzel egyetértek veled, és nem véletlenül nem raktuk bele mokkokba. Nem véletlenül nem álltam bele ebbe az 1-per-1-es menning hangulatba, mert valahol ezt éreztem. Uh-huh. Valahol ezt éreztem, amiket láttunk tőle, a legnagyobb highlightjai majdnem mindig lábon voltak, hogy te is írtad a Discordon tök jól, ő akkor kezdett, mikor Uverse nem tudott már mozogni se. És azért ez egy jel, hogy egy 6. körös irányítót amúgy nem tudott szárazban, idézőjelesen kiszorítani, ez nem 1-per-1 kvalitás. És erre nem szabad ugrani. És ezért nem ugrottunk. És most szerintem mi, mint Fumble Fórum, most nagyon elégedettek lehetünk, hogy erre jól ráéreztünk. Nem kell eltemetni Manninget, de szerintem az egyre egyértelműbb, hogy nem 26-os prospektről beszélünk. És ilyen egyszerű ennek a lefordítása. Én ezt így fordítom le.
Igen, igen. Nyilván túloldalon egyébként Széjinnel se voltam sokkal elégedettebb. Ő se csinált sok mindent az egy darab hosszú TD-n kívül, de nyilván itt nem rá voltak kíváncsiak az emberek, meg ő nem egy jövő évre várt 1-per-1-es várományos volt. Úgyhogy nyilván nem volt a legjobb meccs, ennél többet
nem
vártunk.
Nem volt jó meccs. Így van.
Többet vártunk.
Sonny Styles mutatott valamit, az Ohio linebacker, mert tényleg ott volt mindenhol, brutális volt. De alapvetően tényleg egy rossz meccs volt, ne ebből induljunk ki természetesen, ezt továbbra is tartom. Viszont figyeljük, voltak még nagyon jó meccsek, én is felhozok egyet, ami engem nagyon meglepett, Bence, a Florida State lelépte az Alabamát.
Zseniális volt, az volt a legjobb meccs szerintem a hétvégén.
És DeBoernak itt szerintem előjöttek az, hogy hát szerintem valamit utalnia kell Penixnek, mert ő emelte odaig, hogy az Alabamának lehet az edzője, ugye Washingtonból jött, de hát ez katasztrófa volt. Úgyhogy van egy... Khalid szinten az egyik legjobb védelmed van. A támadófalad nagyon rendben van. A Bama nagyon tudott futni még ezen a meccsen is, de egyszerűen az, hogy nem tudod megfogni Castellanost, aki amúgy passzolni nem tud, mert szerintem volt 8 passza összesen, sikeres passza az egész mérkőzésen, és egyszerűen nem tudtak ezzel mit kezdeni. Ez egyértelmű edzői és koordinátori hibának tekintem. Tehát a Florida State az edzői szemmel szerintem lelépte az Alabamát, és nem gondoltam volna, hogy ilyet tudok mondani.
Igen, és sokan mondják, hogy mennyire rossz volt a Bamánál Ty Simpson, ugye az új irányítójuk, és én abszolút ezt a vereséget nem varnám az ő nyakába. Tehát a defense semmit nem tudott hozzátenni, Simpsonnak meg az első meccse volt, és egyébként mutatott jó dolgokat, nem volt tökéletes, voltak hibái, mint egy újoncnak az első NFL meccsén, csak neki most ez a college-ban volt. Igazából ez a Bama csapat szinten nem tűnik erősnek, kíváncsi vagyok, hogy a következő hetekben mi lesz velük. Egyébként a sorsolásuk is elég brutális, tehát a Bamának még bőven kinéző 3-4-5 vereség adott esetben, hát és akkor már rájátszásról nem beszélhetünk, de hát hogy olyan szinten hát nem beszélhetünk, hogy esélytelen. Úgyhogy fel kell kötniük a gatyát, és elég gyorsan össze kell szedniük magukat. Az FSU pedig innentől egy jegyzett csapat, tehát nyilván most már ott lesznek a 25-ös listán, és hát tényleg ez nagyon fasza volt, tehát adom.
Igen, és a Michigannél Bryce Underwood ugye freshman irányító bemutatkozott, oké, New Mexico ellen, nem ez lapján kell megítelni, de jól mozgott, nagyon jól mozgott. Viszont, Bence, átnéztünk egy jó pár meccset, de szerintem beszéljünk a lényegről. LSU Clemson. Szerintem ez volt a legfontosabb meccse ennek a week 1-nek, teljes week-nek. Bence, ez egy jó meccs volt. Én itt kezdem. Uh-huh. És szerintem az is bebizonyosodott, hogy Nussmeier jön az 1-per-1-ér.
Hát eddig ő volt az egy, vagy hát hogy mondjam, igen. Nussmeier jó volt, nekem nagyon tetszett, hogy nagyon sok 50-50 passza tök jól sikerült, tehát tényleg olyan kis területekre dobta be a labdát, ami azért megsüvegelendő, tehát ez nem minden prospektnél van meg, akár NFL szintre sem. Úgyhogy nekem is tetszett Nussmeier, jobb volt, mint Klubnik, ő az egyik nagy kihívója lehet az egy per egyér, igen, tehát hogy nyilván ne írjuk még le. És hát a Clemson defense nálam egy top 3 egység volt, így a szezon előtt vártam őket, és nem azt mondom, hogy rossz volt a defense, de azért tudott haladni az az LSU, úgyhogy...
Ez az, a TJ Parker nem láttuk, pedig ő gyakorlatilag a top edge prospect ennek a klassznak eddig. Woods jó volt, meg ugye van az Avion, bocs, hirtelen lefagytam a cornerbackjük, aki szintén Terrell. Nagyon nagy, igen, kösz, ők nagyon jók voltak szerintem, de ő nagyon jó volt, de Klubnik egyszerűen nem tudott, megint előjött az, ami a scouting reportomban a negatívumként előjöttem, nincs benne clutch, tehát nem tud tempót váltani, nem tud feszült helyzetekben, tehát akkor hozza egy rossz döntést, akkor fagy le. És ezt nem láttuk Nussmeiernél most, tehát folyamatosan lehetett vele haladni. Voltak hibák, most ezt hagyjuk. De amikor egy Clemson elleni meccset le tudsz ilyen határozottsága hozni, hogy Nussmeier lehozta, oké. Itt megkapta a figyelmemet. És eddig konszenzus 1-1 volt nálam, és szerintem ő most ezzel nagyon-nagyon-nagyon sokat dobott az értékén, és szerintem frontrunner irányítóvá avanzsálódott.
Jó kezdés volt, igen, ugye Drew Allard, Lanori Sellers, őket nem láttuk még komoly ellenfél ellen, velük is számolni lehet adott esetben, hogyha annyira jó évük lesz idén, meglátjuk.
Azért Sellers ment a West Virginia ellen, azt hiszem, vagy Virginia Tech. Most nem tudom pontosan, mindig összekeverem a kettőt, és azért őszintén Sellers jól játszott, és lábon megint nagyon jókat hozott, tehát igazi playmaker volt, és Nick Harbor is brutális meccset hozott ez az ember, elkapott TD-je is volt, szóval Sellers az, aki most szerintem a teljesítmény alapján, a level of competition-t is figyelembe véve, nálam most ő a második.
És mit szólsz ahhoz, hogy Carson Beck megverte a Notre Dame-t? Szerintem az is egy olyan meccs volt, hogy hogy tizedik helyre berakták az előzetes listán a Miami-t, úgyhogy ugye onnan jött Cam Ward, és azért, ha végignézed ezt a keretet, szerintem ez egy upset, hogy a Notre Dame ellen Carson Beckék nyertek, és Becknek a számai is jól néznek ki, megmondom őszintén, annyira nem néztem vissza ezt a meccset, de...
Én csak az összefoglalót néztem meg, és Beckkel úgy tűnt, hogy tudnak haladni. Ez szuper. És azt mondom, hogy Beckkel magasabban lennék, ez nem kérdés, de Becknek nekem még hosszú meccsekig extrát kell nyújtani, hogy újra bízzak benne a tavalyi primadonna éve után, ahol azért kicsit azért voltak problémák vele. Itt nekem inkább azt tetszett, hogy Ruben Bain, figyelj, interception szedett ez az ember, hozott fél szekket, 6 darab tackle, pusztított, ahogy mondtam. Tehát ez az ember az hihetetlen. Sok pozitívum volt a Floridában, és ez most, ahogy mondtam, Cristobalnak egy nagyon-nagyon jó éve lehet. Szerintem összeállt ez a csapat, és valóban nagyon-nagyon jól nézett ki Carson Beck. Hozzon 4 ilyen meccset, és újra beszélhetünk róla, akár így az első 1-2 napon, mint pick.
Igen, nyilván nem az 1-1 konszenz, vagy az 1-1 témában hoztam, de hogy... Ez egy meglepő eredmény volt, és ráadásul azt hiszem vasárnap volt ez a meccs, nekem fel se tűnt addig, hogy még lesz egy ilyen rangadó, ahol a 6. kiemelt a 10. ellen játszik. Aztán nyert a Miami. Jeremiah Love meg nem csinált semmit a Notre Dame-nél, tegyük hozzá.
Így van, de figyelj, jövő héten szintén jó college meccsek lesznek, szerintem, csak hogy mondjuk egy példát mondjak, amire érdemes majd, hogyha úgy van oda kapcsolni, Michigan, Oklahoma, figyelj, ez teljesen jól hangzik, az Oklahoma nem mutatott rosszul így az első héten. Ezen kívül azért kicsit a kiemeltek most pihennek, tehát nem egymás ellen fognak találkozni, szóval mondhatjuk úgy, hogy kicsit ilyen fellélegzős lesz sok csapat számára, de most azt kell, hogy mondjam, hogy, és ja igen, természetesen Matyi miatt, Iowa State, ez mindig egy ilyen komoly meccsnek tekinthető, de most nem lesznek brutális meccsapok, most inkább lehet majd szemezgetni, de aki ismerkedik, az szerintem kapcsoljon oda, mondom, lesznek jó meccsek azért.
Igen, az látszik, hogy az első héten robbantottak, és akkor most, hogy jön az NFL, egy nagyon gyenge hetet raktak össze, tehát, hogy nekem is az Oklahoma Michigan van felírva, ahol két playoff contender csapat, két izgalmas irányító, ugye John Mathir és Bryce Underwood játszanak egymás ellen, Annyira nem érdekel engem személyesen egyébként egyik program sem idén, de az az a meccs, aminek a hosszú összefoglalóját meg fogom nézni. A többi az igen, most akkor a Texas szerezzen egy kis önbizalmat, 36,5 pontos favoritok a San Jose State gárdája ellen. Ha valaki szeretné nézni Arch Manninget, ezen a meccsen nyilván nem lesz rossz, tehát hogy meg lehet tenni. Az Alabama is szerezhet egy kis önbizalmat a UL Monroe ellen, szintén 36,5 pontos favoritos meccsek, úgyhogy igen, tehát itt inkább az lesz érdekes, Peti, ezt nehéz megjósolni, hogy lesz olyan csapat a kiemeltek közül, aki nem nyer. Biztos, hogy lesz, de ez az a hét, amikor óriási meglepetés lenne, mert tényleg nagyon gyengék az ellenfelek.
Hát kifejezetten, de figyelj, most még az új AP25 azt hiszem már kijött, most nem akarok butaságot mondani, szerintem már kint van, és azért utána legyünk majd okosabbak, fogalmazunk így, amikor már így lement egy-kettő hét, onnantól fogva már érdemes az AP25-öt is sokkal jobban figyelgetni. Én kifejezetten kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog jönni, nem jött ki, úgy látom, az új poll, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni, szóval holnap már szerintem érdemes rákukkantani.
Igen, hát ahogy közeledik majd a playoff, akkor lesz érdemes nézni, hogy ki hol áll. Ugye hál' Isten, hogy most már normális playoff van, nem csak a 4 csapatos, így itt több csapat is küzdhet azért, hogy bejusson. Van értelme a listát nézni, nem csak az van, hogy a konferencia bajnokok bejutnak meg mondjuk még egy csapat az SEC-ből, aztán szevasz, úgyhogy adom.
Így van. Na jó van, fél szerintem, Bence, felkészítettük a hallgatóinkat, mindenki kapott mindenből college, és most már az úgymond hab a tortának a tetején, az gyakorlatilag az NFL is érkezik hozzánk. Hétvégére mindenkinek jó meccsnézést, ne felejtsétek el természetesen a két meccset, ami már hét közben is lesz, és ne felejtsétek a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelmi vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!